ez az elem nagyon kis.
A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájának gyümölcséből ehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha eztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz, szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett.
Helyünkön maradva válaszoljunk Isten igényére a 308. dicséret második versével. Ez a felolvasott történet azután a folytatás után kiállt, amelyet ez az énekvers fogalmaz meg. Tehát 308. dicséret második verse megmondottad volt még kezdetben az első egyfár embernek. Kezdjük azzal, hogy a díszítetlen fenyőfa önmagában is hordoz üzenetet. Az ókori világban, keleten, a közel-keleten, január 6-án, Rómában pedig a birodalom fővárosában, december 25-én ünnepelték a napfordulót, a nap születését. Ősidők óta különös nap volt ez a mérsékelt égövi ember életében, amikor elkezdtek hosszabbodni a napfalok, amikor a szívekben fölébredt a remény, hogy lesz még tavasz. Minden nap egy kicsit hosszabb a világosság ideje, rövidebb a sötétségé, és egyszer kivirul újra a természet. Ezt mindenütt ünnepelték. És általában örökzöldekkel ünnepelték, buxussal, később fegyőrrel. Ilyen örökzöld ágakat tűztek ki házakra, ezekkel vonultak fel az utcán, mert az örökzöld az élet megőrzője és átmentője a következő esztendőre. Így tekintettek rá, hogy mikor a természet ledobja magáról virágát, levelét, az élet jeleit, marad valami, ami őrzi az élet jelét, és ez az örökzöld. Itt maradt közöttünk az elmúlt év életének a záloga az örökzöldekben, és átmenti az életet a következő tavaszra. Ez a gondolkodás lehetett amögött a zajos, boldog ünneplés mögött, amit jóval a kereszténység előtt ünnepeltek már itt a földközi tenger környékén a nap fordulásának, a tavasz reményének az ünnepét. A fenyőfa tehát önmagában ezt az üzenetet hordozza, és számunkra is hordozza. A műtétem után mondta valaki, hogy figyeld meg, hogy minden fél nappal egy kicsit jobban leszel. És így is volt. És ez olyan boldogító tudat. Egy fokas lépéssel megnő a nap, mondja Áprilé Lajos az egyik versében, édesanyját idézve, a téli napfordulóra utalva. Innentől kezdve mindig hosszabbak a nappalok és jön a tavasz. Ennek mi keresztjének is örülhetünk, és örüljünk is. Isten megígérte, hogy még a föld föld lesz, vetés és aratás meg nem szűnik, és ennek záloga, emlékeztető jele az örökzöld. Aztán van egy másik üzenet is, amit a karácsonyfa hordoz. Az első keresztény századokban ehhez az örökzöldhöz és a napforduló ünnepéhez kötötték eleink Krisztus születésnapját. A Biblia nem mondja meg, hogy pontosan mikor született Jézus, ezért sokféle találgatás volt, végül úgy döntöttek az első századok keresztjénei, hogy kössük Krisztus születésnapját a téli napfordulóhoz. Hiszen Krisztus magáról ezt mondta, hogy ő a világ világossága. És csak ugyan világosságú jött a sötétségbe, és ezért a nap születésének ünnepét, amit a pogányok így ünnepeltek, a keresztjének Krisztus születésnapjává tették, és ezen a napon a világ világosságának földre jöttét ünnepelték. Erre a világosságra emlékeztet a karácsonyfára kerülő később, jóval később, a 17. századtól dokumentálhatóan a fára kerülő gyertya, csillag, csillagszóró, és a karácsonyi történetre emlékeztető angyalfigurák, vagy a keleti bölcsek ajándékaira emlékeztető arany, ezüst díszek. A feldíszített karácsonyfa tehát már nem csak a tavasz érkezéséről, az élet megújulásáról prédikál, hanem arról, hogy karácsonykor világossá gyúlt a bűn miatt elsötétült földön, hogy az angyalok ezt az örömöt hirdették meg, hogy megszületett a megígért, megtartó, eljött a világ világossága. És a karácsonyfa díszek egy része erre emlékeztet bennünket évről évre. Van aztán egy harmadik üzenete a karácsonyfának, és erről szeretnék bővebben beszélni. A többi karácsonyfa dísz eredete a középkori misztérium játékokból nyúlik vissza. A középkorban karácsony szombatján, tehát december 24-én a templom téren, nem bent a templomban, eljátszották a paradicsomi bűnbeesés történetét. Színre lépett Ádám és Éva, az ördög, az élet fájához vezető utat őrző kerúb, és a háttérben díszletként ott állt az örökzöld fa, amely egyszerre jelentette az élet fáját és a jó és rossz tudásának fáját, ahogy a paradicsomi történetben olvassuk. Ezekben a középkori misztérium játékokban részletesen, sőt kiszínezve adták elő az ember bűnbeesését, paradicsomi bukását. Erre emlékeztet a mai napig, hogy december 24-én milyen névnap is van? Ádám Éva. A névnapok általában valamelyik szentnek az emlékére lettek beállítva, valamelyik szent születésének, halálának vagy nagy tettének az évfordulóin. Hát Ádám nem tartozott a szentek közé, és Éva sem. Ádám Éva napja erre a középkori misztérium játékra megy vissza. Jó ideig itt Magyarországon nem tudok erről a szokásról, ettől még lehetett, hogy én nem tudok róla, de Nyugat-Európában hosszú ideig a karácsonyi sütemények, kalácsok Ádám és Éva képével készültek, rájuk rajzolták, és úgy sütötték ki a süteményt, Ádám vagy Éva képmását. Aztán a paradicsomi történetre emlékeztetett az első karácsonyfa dísz jóval a gyertyák, angyalkák, csillagszórók előtt az alma. Ugye nem mondja meg a bűnbeesés bibliai története, hogy milyen ma volt a tiltott fa. Ezért minden nép az ott leggyakoribb, legközönségesebb fára gondolt, itt Európában az almára, a Közel-Keleten a gránátalmára, és így tovább. Igen, ám csak karácsonykor ugye zöldellő vagy gyümölcsöt hozó almafát elég nehéz lett volna előkeríteni. De hát ott állt a fenyőfa, az örökzöld, ami ennek az ünnepnek ősi szimbóluma volt, és akkor a fenyőfára ráaggatták az almát. Később esetleg költék diót is, de az első karácsonyfa dísz az alma volt. Erre az almára emlékeztetnek az alma alakú karácsonyfa díszek a mai napig. A színes gömbök, a gyümölcs alakú karácsonyfa díszek. Az alma. Aztán még egy szimbólum van, ami erre a középkori misztérium játékra emlékeztet. A karácsonyfa körül kígyózó girland, ez az ezüst dísz, aminek gyakori neve ma is a boa. Talán ismerik némelyek ezt a kifejezést. A karácsonyi fák boába is szoktál díszíteni. Na hát ez a tekergőző kígyóra emlékeztet, amelyik a tiltott fán az emberi elképzelés szerint ott tekergett, kígyózott, és úgy szólította meg az első embert. A másik karácsonyfa dísz, ami hamarosan rákerült erre a középkori díszletre, a misztérium játékok hátterét szolgáltató fenyőfára, az alma mellett az ostya, az úrvacsorai kenyérnek az elődje, az ostya, ami Krisztus értünk áldozott testére, értünk hozott áldozatára emlékeztetett. Ennek az ostyának az utódja a karácsonyfán ma is ott levő sokféle karácsonyi sütemény, némelyik még ma is őrzi az ostya alakját. Vagy bizonyos fémlapok, fémdíszek, amelyek szintén ostya alakúak. A középkorban tehát ez a két dísz volt a karácsonyfán, az alma és az ostya. Az alma, ami halálba vitte az embert, az ostya, ami életet kínál, az élet kenyere. Az elzászi Weitersweiler nevű faluban volt egy érdekes oltárkép, sajnos leégett, ma már nem láthatjuk, de az emlékét nagyon sokan őrzik. Ezen az oltárképen a megszeretett Krisztus volt látható, de a keresztfa egy élő fa volt. És ennek az élő fának a Krisztus feje magasságában jobbra és balra volt egy-egy ága. Az egyik ágon egy alma volt, a másik ágon egy ostya. Nem vitás tehát, hogy a középkorban összekötötték Krisztus érkezését a paradicsomi történettel. 24-én délután a templom előtt játszották ezeket a misztérium játékokat, fölelevenítve az ember bűnbeesését, és aztán jött az éjféli mise, illetve a december 25-i nagyisten tisztelet, ahol Krisztus váltság művéről arról volt szó, hogy eljött hozzánk az Isten fia, hogy az ördög munkáját lerontsa. A kettő együtt tehát, a misztériumjáték és a karácsonyi Isten tisztelet, illetve a karácsonyfára fölakasztott alma és ostya a maga képes beszédével erről prédikált, amiről az alapigénk szól, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ebbe gondoljunk bele most egy kicsit. Mi is volt az ördög munkája? A paradicsomi történetben olyan világosan, olyan markánsan rajzolódik ki az ördög alakja. Az ördögről, kilétéről nagyon keveset mond a Biblia, nem is tartozik ez ránk. Egy Isten ellen fölvázott szellemi lény, mennyei lény, akit az Isten száműzött a mennyből, ezen a földön adott neki bizonyos teret, nem semmisítette meg, de korlátok között kísértőként Isten működni engedi ezt a különös lényt, akit látni soha nem látott senki, ez is hozzátartozik a lényegéhez, hogy mindig titokban tartja magát, sőt a létét is igyekszik eltagadni, és közben az emberiség rossz súgója. Egy evangélikus lelkész kollégám mondta egyszer, hogy ha a Biblia nem beszélne ördögről, akkor nekünk kéne kitalálni. Mert egyszerűen annyira irracionális, annyira értelem ellenes, ahogy az emberiség él és viselkedik, hogy ez lehetetlen volna, hogy ennyire önsors rontó módon saját magunk ellen éljünk, dolgozzunk, harcoljunk, ha nem volna egy rossz súgónk. Van. Van egy rossz súgónk, akinek nem vagyunk kötelesek egyébként engedni, de Isten az ember szabad akarattal teremtette, és lehetséges neki engedni, ezt az Isten nem akadályozza meg. Hát ez történt a paradicsomban. Hogy megjelenik ott a tiltott fa körül a kísértő, és megpróbálja az embert eltávolítani, elszakítani Istentől és magához kötni. Ez az ördög első munkája. Elszakítani Istentől és magához kötni az embert. A módszer pedig, szintén a történetből világos, bizalmatlanságot támaszt az Istennel szemben. Elhiteti velünk, hogy az Isten nem jó akarunk, hanem rabtartunk. Az Isten nem akarja megosztani velünk a maga örömét, szeretetét, tudását, szabadságát, békességét, hanem kirívítő. Az Isten korlátok között tartja az ember, az Istentől féltenünk kell az önállóságunkat, szabadságunkat, életünk kibontakozását, az Isten egy irigy rabtartó. Szakítsatok az Istennel, és olyanok lesztek, mint az Isten, mondja a kísértő. És ezt mondja ma is. Az emberek így gondolkoznak gyakorlatilag Istenről. Elméletileg lehetnek nagyon szép gondolataik, filozófiai spekulációik arról, hogy ki is az Isten, de gyakorlatilag az emberiség nagy része ma is félti az életét, a szabadságát, a boldogságát az Istentől. Az Isten elveti az időnket. Azt követeli, hogy imádsággal foglalkozzunk valami hasznos tevékenység helyett. Azt mondja, hogy szenteljük neki a hetedik napot. Hát ez a nap él valamit az egész hétből, mert a többin úgyse tudunk csinálni semmit, ha dolgozni kell. Most végre volna a hétvégén egy szabad nap, hát az az Isten elkéri tőlünk. És sorban mindennel szemben, amit az Isten szeretetből tilt, amitől óv, ezt próbálja bizonyítani az ördög, hogy az Isten beszűkíti az életünket. Ne hallgass az Isten, de akkor leszel szabad és boldog. Ilyen féligosságokat mond. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egy fájáról se ehettek. Nem, mondja Éva. Hát minden fáról ehetünk, csak egyről nem. Ja, hát jól tudja az Isten, hogy az az egy fa ér valamit az egész kertben, a többi nem ér semmit. Elmondtam már ebben a gyülekezetben, talán a legfrappánsabb mai példa, csak ugyanazt mondta Isten, hogy a szerelem bűn. Nem, hát a szerelem az Isten ajándéka. A házasságtörés a bűn. Ja, hát jól tudja az Isten, hogy milyen unalmas egytársal leélni az életet. Az Isten az igazi boldogságot, a változatosságot, a mindig új kalandot, örömöt félni tőletek. Ne hallgassatok. Mondja a rossz súgó. De hát, ha arról leszünk, mondja Éva, akkor meg kell halnunk. Dehogy halnunk meg. Az ördög eltagadja az Isten elleni döntéseink következményeit. Megpróbálja elfeledtetni az Isten óvásának a hátterét, hogy miért is óv minket az Isten bizonyos dolgoktól, mert jót akar. Ezt az ördög megpróbálja lehazudni. eltagadni. De hogy haltok meg. Nem lesz abból semmi baj, ha egy kicsit küllentesz, vagy kicsit csalsz, egy kicsit sikkasztasz. Ha olyan kétes értékű dolgokba mégy bele, amik pénzt hoznak, amik révén érvényesül, hát nem egészen tisztességes dolgok, de ne bőj le, nem lesz abból semmi baj. Örök önvégkísértés. Ezek a félig tisztességesnek vagy törvényesnek föltüntethető, de lényegükben tisztességtelen dolgok, utak, kínálatok. Aztán megpróbálja az ördög az egész helyzetet elködösíteni, amibe a neki való engedelmesség, a szavára való hallgatás viszi az embert. Mikor benne vagyunk, érezzük, hogy baj van. Nincs olyan nagy baj. Nézd meg másokat. Mások sokkal nagyobb bajban vannak. Hazudtál. Mások nagyobbat hazudtak. Loptál. Mások többet loptál. Ne törődj be, nem olyan nagy dolog ez az egész. Az ördög magára hagyja a bűnbe vezett embert, megpróbálja elhitetni vele, hogy semmi baj nincs. Ha mégis van, akkor előáll egy újabb ajánlattal. Tudod, hogy lehet ebből menekülni? Egy még nagyobb hazugsággal. Persze nem így mondja, hanem egy nagyszerű új lehetőséget villant föl az ember előtt. Nem sikerült a házasság, szöknek belőle. Nem sikerült valami vállalkozás. Hát azért lehet azt úgy intézni, hogy az mégiscsak a javadra dőljön el. Hát nem egészen tisztességesen, de meg lehet azt úgy virkálni. Nem fogy ki az ötletekből az ötletek. Ahelyett, hogy az embert bűnbánatra és az eredeti tisztaságba való visszatérésre késztetné, na hát ez igen távol áll tőle, új meg új ajánlatokkal áll elő, hogy az egyik hazugságból a másikba, az egyik elrontott helyzetből a másik elrontott helyzetbe meneküljünk, mindig azt ígérve, hogy most leszel igazán boldog. Mindig relativizálva a bűnt, másokhoz képest ez semmi, a te esetet kivétel, ebben a helyzetben más is ezt tette volna, amit te, és így tovább. Ködösít, relativizál, és igazi megoldás helyett az egyik bozótból a másik bozótba kergeti az embert. Hát ezt látjuk magunk körül, és néha magunkat is ilyen bozótban találjuk. És még valami, amit az Ószövetség Jobb könyvében és Zakariás könyvében villant föl, miközben a kísértő az embert így rászedi és az orránál fogva vezeti, aközben Isten előtt vádol minket. Ott mózerolja Jobbot az ördög az Isten előtt, vagy Jósua főpapot vádolja Isten előtt. Nézd meg, Istenem, hogy ez a Jób. Hát persze, hogy imád téged, mert minden jól megy neki. Majd fog káromolni, hogyha baja lesz. Nézd ezt a Jósua főpapot, tessék, a nép főpapja. Rongyos, koszos ruhában állít előtte. Ez egy nyomorult bűnös ember. És hát így van. Csak amit nem mond el az ördög, hogy az Isten a nyomorult, bűnbe vezetett emberre is úgy tekint, mint gyermekére. És fölkínálja neki a hazatérés, a bűnbocsánat, az újrakezdés, az örök fiúság lehetőségét. Hát ez jelent meg Jézus pont ellenkezőleg dolgozik, pont ellenkezőleg szól hozzánk, mint az ördög. Jézus az Isten iránti bizalmat, akarja újra fölgerjeszteni az Istentől elvadult emberiségben, Jézus nem hagyja magára a bűnbe veszett embert, és nem küldi egyik bozótból a másikba, hanem ki akarja vezetni. És végül szólunk az Atya előtt. Na ezt egy pár szóval hadd írjam azért körül, hiszen erről szól a karácsony, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát, aki nem volt hatalma az ördögnek. Többször próbálkozott vele, ugye mindjárt a születésekor fizikailag meg akarta semmisíteni. Rávette Heródest, hogy gyilkoltassa meg a 2 éven aluli gyermekeket Betlehemben is a környékén. Az Isten ebből kimentette Jézust. Aztán később az ördög megpróbálta Jézust otthon tartani, Názáretben, ne menjen el a messiási munkára. Mikor Jézus a messiási munkára készült, a pusztában, böjtölve, imádkozva, kérte el Istentől a forgatókönyvet, hogy hogyan is csinálja, megpróbálja az ördög mindjárt eltéríteni. Először magadnak csinálj kenyeret, szenzációs módon robbanj bele ebbe a világba, és légy karhatalommal rendelkező földi király, elutasítja Jézus. Aztán a legkedvesebb tanítványa, a tanítványi kör vezetője, Péter ajánlja föl, mikor Jézus bejelenti, hogy most Jeruzsálembe mennek, és ott az emberfiát átadják a hóhéroknak. De ne menj oda föl, nem történhet ez meg vele. Te Isten fia vagy. Péter próbálja lebeszélni Jézust az áldozati művéről, kereszthaláláról. Távozz tőlem, Sátán, mondja Jézus. Az ördög ezt maga is megkísérti a Getsemáné kertben, hogy ne vállalja Jézus a kereszthalált. Aztán, mikor már a kereszten van, ott embereken keresztül megint az ördög kísérti meg, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. És nincs rajta fogása az ördög. Jézus egész életében küzdött a kísértővel szemben, és mindig győzött. És úgy fordul hozzánk Jézus, hogy miközben a saját életét tárja elénk mintául, azt mondja, higgyétek el, hogy érdemes az Istennek hinni és rábízni magatokat. Higgyétek el, hogy az Isten jót akar vele. És ezt demonstrálta Jézus a gyógyításaival, a szabadításaival, ahogy enni adott az embereknek, ahogy meggyógyította a beteget, ahogy kimentette a bajból a veszedelembe jutott tanítványokat. Ezt demonstrálta Jézus, hogy az Isten jót akar, hidd el, nem félt tőled semmit. Megosztja veled a maga javait, ami belefér a földi életbe. Jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Ti emberek ugye jót tesznek a gyermekeitekkel, egészen természetesen, ösztönösen. És gondoljátok, hogy az Isten rosszabb, gonoszabb, mint ti vagytok. Hát ha ti bűnös ember létetekre csupa jót akartok és tesztek a gyermekeitek, higgyétek el, hogy az Isten így bizalom hozzátok. Az a mérhetetlen bizalom, ahogy Jézus ráhagyta magát az Atya akaratára, és ahogy ilyen képet rajzolt Istenről valamennyi tanításában elénk, higgyétek el, hogy az Isten végtelenül jóságos Atyátok. Bármelyik példázatát mondhatnám szinte, de hát a tékozló fia a legismertebb példázat, ugye? Ilyen az Isten, hogy elébe szalad a hazafelé elindult tékozló fiúnak, és a rongyos ruhát lecseréli a legszebb ruhára, és lakomát rendez. Ez az én gyerekem meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ilyen az Isten, ezt higgyétek el, mondja Jézus. És a másik fiúnak utána megy. Ide figyelj, fiam! Mindenen, amin van, a tiéd is. Vigadnod, örülnöd lehetne, hogy a testvéred is megjött. Gyere be, te is a lakomára. Igen, ilyen az Isten, mondja Jézus, higgyétek el. Tehát az Isten iránti bizalmat gerjesztette Jézus valamennyi tettével és tanításával, és arra akart rávenni bennünket, hogy amit az Isten jónak lát, higgyük el neki, hogy az jó. És amit ő rossznak mond, higgyük el, hogy az rossz. De ha nem hisszük el, és mégis inkább hiszünk az ördög testhez álló kínálatainak, megint ott van Jézus. A vámszedők is bűnösök barátja. Azért jött Jézus, hogy legyen barátja az elveszett embernek. Hogy aki mellől mindenki szépen elhúzódott, mert röstelli a társaságát, mert nem tud, vagy nem akar rajta már segíteni, mert megveti a bajba jutott, a bűnbe belegavajodott embert, az embertársa. Jézus odalép mellé, a vámszedők és bűnösök barátja, és leül Mátéval vacsorázni, és fölmenti a halálos ítélet alól a házasságtörő asszonyt. A bajba jutott, a bűnbe keveredett embert nem veti meg, és nem ajánl neki további hasonló végű szökési utat, hanem azt mondja, hogy fogadd el Isten bocsánatát. Nincs az a bűn, amit Isten meg ne bocsánatna. És aztán elmenvén többé ne védkezdél. Mostantól kezdve hidd el, hogy az Isten jót akar, és kövesd az ő tanácsát. Tehát Jézus a bűnbe esett ember mellé odalép, megosztja vele a nyomorúságát, és hirdeti az Isten bűnbocsánatát. A keresztől is a latornak ezt mondja Jézus, a megtérő latornak. Még ma velem leszel a paradicsomban, az elveszett paradicsomban, az Istennel való boldog életközösségben, ott leszel te is, mert rám bízod magad. És azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus, miután a földi világból visszament a láthatatlan világba, szólunk az atyánál. Nem mutogat ránk, mint az ördög, nézzétek, tehát így néz ki a pap. Így néz ki a templomba járó ember. Nézzétek, aki magát olyan nagyra tartotta, tessék, itt van. Ugyanabban a bűnben vergődik, mint a megvetett többi embertársa. Nem, Jézus odalép mellénk, és szólunk az atyánál, közben jár. Főpapunk, miután bemutatta az engesztelő áldozatot bűneinkért, belép az atya elé, és azt mondja, hogy ugye el van rendezve a világ bűne. Magamra vettem az emberiség ítéletét, elszenvedtem helyettük a halált, a kárhozatot. És most arra kérlek, atyám, hogy kegyelmezd meg nekik, és hadd lehessenek ők velünk. Ez a párbeszéd az Istenen belül zajlik le, az atya és a fiú párbeszéde, de olyan csodálatos, hogy ezzel a képpel a Biblia szemlélteti Istennek ezt a végtelen jóságát, hogy ott áll az Isten ítélő széke előtt a közben járó, aki magára vette az ítéletet, elszenvedte helyettünk, és könyörög érettünk. És hát, testvérek, erről szól a karácsony, hogy eljött Jézus, hogy az ördög munkáját lerontsa, és az embert újra hazavezesse az Istenhez. És aki hinni tud neki, jobb ad, mint az ördögnek, az visszatérhet, visszatalálhat az Istennel való életközösség boldog állapotába, a paradicsomba. Ezzel már itt a földön kóstolót kapunk, lelkünkben átéljük az Istennel való életközösség boldogságát, maradéktalan boldogságát, nem hiányzik semmi. És ez a maga teljességében vár ránk odaáll az örök életben. Hát ezt fogalmazza meg sok-sok kedves énekünk, általában a középkori énekek, amelyek ezekkel a középkori misztérium játékokkal egyidősek. Egyet fogunk most énekelni az ige hirdetésre válaszul. Ma paradicsom kapuját ismét megnyitotta. Kérünk, nem állja ajtaját, ezért minden áldja, ezért minden áldja. Ámen. A 313. dicséret utolsó versét énekeljük válaszul elhangzott dicséret. A 313. dicséret 8. versét, amit az előbb idegettem. Tanácsa a javunkat szolgálja. sokkal inkább, mint az ördög testhez álló kínálatai. Segíts rád hagyatkozni, Urunk, és veled megtalálni minden nap a jó döntések, az élet választásának útját. Könyörgünk így ezért a gyülekezetért, és különösen a megpróbáltatások, kísértések között élő testvéreinkért, akikkel az ördög játszani próbál, és elhitetni, hogy az Isten nem figyel ránk, hogy rosszat akar. Könyörgünk, Urunk, a kétségbe esettekért, a nehéz helyzetben élőkért, a kételkedőkért, a betegekért, a szenvedőkért, az útkeresőkért. Könyörgünk, hogy segíts nekik az életet választani. Könyörgünk népünkért, és ezért a mai élő emberi nemzedékért, hogy visszataláljunk hozzád. Amen. Magunkban folytassuk az imádságot. És végül fennállva együtt imádkozunk az Úr Jézustól való szavakkal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne érj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva énekeljük nemzeti imádságot, ünnepi alkalommal ismét.